Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
6 óra.
A Szent István Rádióban.
Háromnapos lelki gyakorlatot tartottak a Győri Nagyboldogasszony Székesegyházban. A húsvétra való lelki felkészülést Felföldi László pécsi megyés püspök vezette. Harmadik záró elmélkedésében a főpásztor elsősorban a fiatalokat és az őket támogató segítő felnőtteket, valamint a szeminaristákat szólította meg. Tanítása elején Pilinszky Jánost idézte, a második kereszt a kamaszkoré, egyik ágának fölismerés, másik ágának téveigés a neve. Komoly kereszt a kamaszok keresztje. Szálkáiról elég meggyőződnünk a tékozdó fiú könnyeiből. Hozzáfűzte, arra kell felkészítenünk a jövő édesanyáit, édesapáit, hogy tudjanak, merjenek, akarjanak Krisztusra hallgatni, vele közösségre lépni. A főpásztor hozzáfűzte, a Krisztusra figyelés lényege a közösség. Csak együtt közösségben lehet, mert az egyházban megélt közösség mutatja meg az élő Isten valóságát. Az Isten szava megmutatja a jelen és a jövő titkát, valóságát. Ez mindennél fontosabb és értékesebb, szólt a fiatalokhoz. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a Katolikus Caritas által március 23-a és 30-a között szervezett Tartós Szeretet elnevezésű nagybőjti tartós élelmiszergyűjtési akció eredményeként közel 100 tonna élelmiszer gyűlt össze. Az adományokkal több mint 10 000 nélkülöző család készülhet fel a húsvéti ünnepekre. Amikor az ember családot alapít, akkor nem csak a saját személyes boldogságát szolgálja, hanem annak a közösségnek a jövőjét is, ahová tartozik, mondta a miniszterelnök. Orbán Viktor kiemelte, ezért az édesanyákat nem csak amiatt kell megbecsülni, mert egy nagyon nehéz feladatra vállalkoznak, hanem azért is, mert olyasmit vállalnak, ami az egész közösség számára fontos, jelezte. Ha ez így van, akkor nem igazságos az a helyzet, hogy akinek gyermeke van, az rosszabbul él, mint akinek nincs gyermeke. A kormányfő szerint a kormánynak dolga, hogy az igazság helyrebillentésében szerepet vállaljon. Felidézte, azzal jött vissza 2010-ben a magyar politikába, hogy vállalta, ezt a különbséget eltünteti, tehát nem lesz nehezebb a gyermeket vállaló családok élete, mint a gyermekteleneké, fogalmazott a miniszterelnök. A jövő nemzedék éve 2025 a nemzetpolitikában. Így kiemelt figyelmet fordít a kormányzat a diaszpórában élő magyar fiatalokra is. Jelentette ki a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára Budapesten a hétvégi magyar iskolák találkozóján. A rendezvény több mint 100 résztvevőjét Nacsa Lőrinc a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára köszöntötte. Az immár 8. alkalommal megrendezett találkozón Szilágyi Péter elmondta, jelenleg a diaszpórában 260 hétvégi magyar iskola és gyermekközösség működik. Mintegy 13 000 gyermeket oktat több mint 1000 szakképzett oktató, akik munkáját számos szülő és önkéntes segíti. Hozzátette, ez a találkozó nem pedagógus továbbképzés, hanem alapvetően egy szakmai egyeztető fórum. A rendőrök több mint 6000 sebesség túllépést mértek a Speed Marathon elnevezésű 24 órás országos sebességellenőrző akcióban, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság. Emlékeztettek rá, az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózata a Roadpol kezdeményezéséhez csatlakozva április 9-én 6 órától 24 órás sebességellenőrzést tartott a rendőrség. Végül a vasárnapi időjárásról. Fátyolfelhős, derült időben lesz részünk. Napközben napos idő várható, estére borult időre van kilátás. Napközben megnövekszik a csapadék esélye, a déli délkeleti szél csaknem országszerte megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően vasárnap 20 fok körül várható. Híreinket hallották.
Reklám.
A dráma mindig sistereg. A Képmás címlapján Básti Júli színésznő. A magazinból megtudhatjuk, hogy az öröm mellett milyen párkapcsolati nehézségekkel jár az első gyermek érkezése, és hogyan függ össze a pszichés feszültség a mozgásszervi panaszokkal. Olvashatunk egy tanárnő történetéről, aki a Budai Elit Gimnáziumból a börtönlakókhoz ment tanítani, Mikszát valóságos, különös házasságáról, és Amundsenről, a jégvilágok vándoráról. Keresse az áprilisi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az új ember ünnepi dupla lapszáma. A tartalomból. Születés és feltámadás. Bábel Balázs kalocsa kecskeméti érsek húsvéti elmélkedése. Igent mondani Mária mosolyával. Molnár Rita a nevelőszülői hivatásról. Csillog-e a szemedben az életöröm? Beszélgetés Elek László jezsuita szerzetes iskola lelkésszel. Passióktól a messiásig, Bősze Ádám a húsvéthoz kapcsolódó klasszikus művekről. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Thank you. Szentek, szent életű emberek.
Szent Első Márton pápa vértanú. Pápaságának ideje 649. július 5-től 653. június 17-ig az umbriai Todi városból származott. Jogász és diplomata volt. Mint diákonus, Teodor pápa idején konstantinápolyi pápai követ volt, és a császári udvarban meg nem alkuvó magatartást tanúsított. A kényes és igen nehéz diplomáciai feladatokat mindig olyan bölcsen és eredményesen látta el, hogy 649-ben első Teodorosz pápa halála után őt választották meg Szent Péter utódául. Megválasztásakor már javában érződött a nyugati és a keleti egyházak közötti ellentét, melynek leginkább egyházpolitikai és hatalmi okai voltak. Márton, mint kiváló jogász és diplomata, megválasztása után sajnos elkövette azt a diplomáciai hibát, hogy II. Konstantinus császár előzetes engedélye nélkül szenteltette magát püspökké, és így foglalta el a pápai széket. Ebből aztán az következett, hogy a császár nem ismerte el pápának. Kiadta a parancsot, hogy Márton pápát azonnal tartóztassák le, és szállítsák haladéktalanul Konstantinápolyba. Ráadásul Márton egy bővített zsinaton, melyen egy igen képzett görög papi csoport is részt vett, elítélte mind a monoteletizmust, tévtan ez, amely szerint Krisztusban bár két természet van, de a tévtanítás szerint csak egy isteni akarat. Ugyancsak elítélte a vitát tiltó császári rendeletet, és a zsinati határozatokat minden egyházhoz megküldték. Mindez olaj volt a tűzre. A letartóztatási parancsot a Rómában lángra lobbant itáliai függetlenségi mozgalom leverése után maradéktalanul végrehajtották. A beteg és szentéletű pápát a legbrutálisabb bánásmód közepette hurcolták el. Betegágyából ragadták ki, és vitték Konstantinápolyba. Ott már készen várt rá egy jól megszervezett kirakat per. Nem mint pápát, hanem mint egykori pápai követet és diákonust árulás vágyával halálra ítélték. Csak a haldokló konstantinápolyi pátriarka kérésére, hogy tettüket pápagyilkossággal ne tetézzék, állt el a császár a kivégzéstől. Az ítéletet életfogytiglani számüzetésre változtatta. Így a Krím félszigeten fekvő Kerzoneszoszba szállították, ahol 655. szeptember 16-án meghalt éhezésben és az embertelen bánásmód miatt. S bár nem ölték meg, az egyház mégis vértanúként tiszteli. A hitünk tisztaságáért küzdő pápa a fogságban sem szűnt meg imádkozni azért, hogy hívei és majdani utódja az igaz hitben megmaradjanak. Leveleiből kiolvashatjuk a nagy csalódást régi barátaiban, akik, mint Jézust az apostolai, úgy hagyták cserben elfogatásának éjszakáján. Többek között ezt mondta: a kenyérnek itt csak a nevét ismerik. Akik barátaim voltak, most arra sem méltatnak, hogy utánam érdeklődjenek, vajon élek-e még. Imádkozzunk! Mindenható Istenünk, te nem engedted, hogy Szent Márton pápát és vértanút megrémítse a fenyegetés, vagy megtörje a szenvedés. Add kérünk, hogy a lélek legyőzhetetlen álhatatosságával viseljük el a világ zaklatásait Krisztus a mi Urunk által. Szent Márton pápa vértanú, az orvosok, ápolók, a bizanci rítus szerint pedig az igaz hitűség patrónusa, égi védőszentje.
Napverse. Bódás János, Virágvasárnap. Csak hújjatok virágok, pálmaágok, csapongjon a piros szárnyú öröm, s higgyétek, hogy Dávid utódja jön szabadságszerző győzelmes királynak. Ő látja már, hogy messze, mint a felleg, fekete átkok varjúraja vár és szárnyra kap, s hogy nem sokára már káromkodnak, akik most énekelnek. Ő tudja már, hogy egyedül lesz, s hitvány ilyet szívvel fut szét a sok tanítvány, nem marad bennük se remény, se hit. S egy szürke fa borzongó erdőbe, mintha tudná, hogy kereszt lesz belőle, meg-megrázza zörgő leveleit.
Bódás János, Virágvasárnap című versét Tóth Levente előadásában hallották. Bódás János református lelkész, költő Tácon született 1905. február 1-én. Földműves családból származott. Középiskolai tanulmányait 1916-tól 24-ig a pápai református kollégium gimnáziumában végezte, teológiát is pápán tanult. 1930-ban szentelték lelkésszé. Első verses kötete pápán jelent meg, 1926-ban Új titkok előtt címmel. Költészete székesfehérvári lelkipásztori szolgálata évtizedeiben teljesedett ki. 1987. május 1-én Székesfehérváron hunyt el.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. mikrofonnál Vértesaljai László. Szombati műsorunk témái: Színes virágok ezrei díszítik a Szent Péter teret a nagy héten. Szentszéki pavilon a velencei építészeti biennálén. Nem helyeket kell elfoglalni, hanem folyamatokat kell elindítani. Nagybőti prédikáció, a mennybe menetel öröksége. A megváltottak folytatják Krisztus művét.
Színes virágok ezrei díszítik a Szent Péter teret a nagy héten. Olasz és holland virágok és növények öltöztetik díszbe a Szent Péter teret és a bazilikát a nagyheti szertartásokra. Virágvasárnap 150 pálmát és 200 ezer olajágat osztanak szét, de nem maradnak el a hagyományos pálmafonatok sem. Legyen béke Gázában és Ukrajnában, kérik az adományozók, utalva rá, hogy az olajág a béke szimbóluma. A virágok és növények művészi elrendezését a Vatikánvárosi Állam kertészei és dolgozói végzik el az adományozók közreműködésével. A virágvasárnapi pálmákat és olajágakat idén is a Láció tartománybeli Città dell'Olio országos társulata biztosítja. A datolya pálmákat a neokatekumenális út ajánlotta föl, melyet a pápai liturgikus szertartások hivatala helyez el. A hagyományos palmurelli, vagyis pálmafonatok idén egy Sanremói magánvállalkozás adományából díszítik a Szent Péter teret. A nagy olajfákat a Szent Péter és Szent Pál szobrok közelében állítják föl, a bazilika lépcsőinél és az obeliszknél. Erről egy római virágkertészet gondoskodik. A húsvéti imavirrasztásra a Szent Péter bazilikát a vatikáni kertészek díszítik föl, szlovén virág szakértők segítségével. Húsvét vasárnap, április 20-án a Szent Péter téren Hollandiából érkező virágok és növények ezrei pompáznak majd. A dekorációkat a holland virágkertészek nagylelkű hozzájárulásával helyezik el a vatikáni kertészet munkatársai. A Szent Évre való tekintettel a tavalyihoz képest kétszer annyi olajággal készülnek virágvasárnapra, összesen 200 ezer darabbal. Fele részben a Róma közeli Castel di Guido birtokról érkeznek az olajágak, a másik fele pedig a Città dell'Olio olajtermelők szövetségének 46 városából. Ezen túlmenően a bíborosok számára 150 darab, 1 méter 20 cm magas olajágat adományoznak. A Città dell'Olio felajánlása, mely több éves együttműködésre tekint vissza a Vatikánnal, idén is egy kéréshez kapcsolódik. Legyen végleges és tartós béke Gázában és Ukrajnában, valamint azt üzeni, hogy közel állnak a háborútól szenvedő lakossághoz szerte a világon. Az Olasz Országos Olajtermelői Társulat vezetősége jelen lesz a virágvasárnapi szertartáson. Az olajfa arra tanít, hogy összhangban éljünk, mert a béke szimbóluma. De a békét csak együtt építhetjük. A háború nem kímél senkit, csak halált és szegénységet hint szét, a békében pedig éppen ellenkezőleg a civilizáció ölt csírát. Nem létezhet béke, párbeszéd és egymás kölcsönös elismerése nélkül. Nincs szövetség közjó nélkül. A világ államainak haladéktalanul föl kell vállalniuk ezt a konkrét feladatot. Ha nem teszik meg, akkor a történelem fogja megítélni őket, nyilatkozta Michele Sonnessa, a Città dell'Olio szövetség elnöke. Különösen büszkék vagyunk erre a megújult együttműködésre a Vatikánnal. A Láció tartománybeli Città dell'Olio városok számára nagy megtiszteltetés, hogy összegyűjthetjük a Szardíniáról, Umbriából érkező tagok felajánlásait a Szent Évben. A szövetség elnöke és igazgatója mellett 45 helyi felelősünk lesz jelen a Szent Péter téren, hogy a Szent Atya elé elvigyük földünk kultúráját, identitását és hagyományait, remélve, hogy ezzel segíthetjük a béke megteremtését Európában és a világban, fűzte hozzá a szövetség alelnöke, a Láció tartománybeli városok koordinátora. Nagy büszkeséggel vállaltuk ezt a kihívást. Nagyon sok olajtermelő csatlakozott a kezdeményezéshez. Számukra óriási élmény, Nekünk, vezetőknek pedig nagy megtiszteltetés, hogy egy ilyen fontos imanapra adományozhatjuk saját olajágainkat. Szentszéki pavilon a Velencei Építészeti Biennálén. Nem helyeket kell elfoglalni, hanem folyamatokat kell elindítani. Április 9-én bemutatták a sajtó képviselőinek a Nyitott Mű elnevezésű vatikáni pavilont, amelyen részt vesz a 19. Nemzetközi Építészeti Biennálén, amelyet május 10-től november 23-áig tartanak Velencében. Ez a harmadik alkalom, hogy a Szentszék jelen lesz a rendezvényen, amely idén az intelligencia témájával foglalkozik. Ahhoz, hogy szembenézzünk egy lángokban álló világgal, az építészetnek egészen ki kell tudnia használni az őt körülvevő intelligenciát. Carlo Ratti építészmérnök, a Velencei Építészeti Biennálé kurátora ezekkel a szavakkal kommentálta a 2025-ös esemény témáját. Természetes, mesterséges, kollektív intelligencia. A Kultúra és Nevelés Vatikáni Dikasztérium harmadik ízben vesz részt a Biennálén. Idén a pavilon a Nyitott Mű címet viseli, mely idéntől állandó helyet kap a Laguna város egyik kerületében, egy korábbi Mária templomhoz, a Santa Maria Auxiliatrice di Castellohoz tartozó épület együttesben, ahol régen a Velencébe érkező zarándokok számára az első kórház működött. Szerdán tartották a Szentszék sajtóközpontjában a bemutatót, amelyen felszólalt többek között José Tolentino de Mentonza bíboros, a vatikáni dikasztérium prefektusa, Marina Otero Vercier, a Szentszéki pavilon kurátora, valamint online bekapcsolódott Giovanna Zabotti művészeti igazgató, a Fondaco Italia művészeti tanácsadó cég alelnöke. José Tolentino de Mendonça bíboros kifejtette, hogy az idei biennálé nem csak a mesterséges intelligenciáról szól, hanem tágabb értelemben az emberi, a természetes és a kollektív intelligenciát járja körül. A Szentszéki pavilon a gyakran elfelejtett, de alapvetően fontos közösségi intelligenciára reflektál. Együtt intelligensebbek vagyunk. Olyan megértéseket és vágyakat aktiválunk, amelyeket egyedül nem tudnánk megteremteni. Ezt a megfontolást alapvetően a Laudato Si kezdetű enciklika ihlette, mely idén 10 éves. Ferenc pápa szavai konkrét utat mutatnak nekünk. Nem az a fontos, hogy tereket foglaljunk el, gyarmatosítsunk, hanem hogy folyamatokat indítsunk el. A Szentszéki pavilon két kulcsszava: helyreállítani és megjavítani. Egy évek óta bezárt épületet felújítani azt jelenti, hogy begyógyítjuk a sebeit, de egyben megnyitjuk az élet és a kapcsolatok előtt. Megjavítani azt is jelenti, hogy gondjainkba vesszük a környezetünket, a helyi társulatokat, a kapcsolatokat, a személyek között, a helyi és a nemzetközi dimenzió között. Egy régi tervet gondozni, helyrehozni és megnyitni a világ előtt egy generációs cselekedet, mutatott rá a vatikáni bíboros. A Szentszéki pavilonnak helyet adó épület volt az első kórház, ahol a velencei zarándokokat ápolták. Ma pedig újraéled, bevonva minden korosztályt.
Nagybőti prédikáció, a mennybe menetel öröksége, a megváltottak folytatják Krisztus művét. A mennybe menetel után Istent ne a magasságokban keressük, hanem szeretetének dicsőségét a mindennapi apró dolgokban, és mindenek előtt a kereszt paradoxonában keressük. A mennybe menetel arra szolgál, hogy a dolgok rendje örökre felboruljon, mert a föld és az ég szerepet cserél, a lélek a látható valóságokba lakozik, míg az emberi test véglegesen belép a láthatatlan valóságokba. Tanította a pápai házszónoka 4. nagybőti beszéde befejező részében. Az apostolok cselekedetei az Úr mennybe menetelével folytatják az evangéliumok Jézusi megváltó művét. Az égre emelt szemű apostolokat két angyal inti, hogy aki tőlük az égbe vétetett, úgy jön el ismét, amint szemük láttára mennybe vétetett. Ő nem azért ment odafel, hogy egy eszmei és elvont életre kötelezze minket, hanem azért, hogy lehetővé tegye számunkra, hogy megtaláljuk jelenlétét, és megtapasztaljuk az evangélium szerinti életet minden helyen és minden körülmények között. A mennybe menetelt teát arra szolgál, hogy a dolgok rendje örökre felboruljon, mert a föld és az ég szerepet cserél, a lélek a látható valóságokban lakozik, míg az emberi test véglegesen belép a láthatatlan valóságokba, tanította a pápai házszónoka. Az apostoloknak szóló üzenet második része visszavezeti a tekintetünket a földre, mert Jézus ugyanúgy fog visszatérni, ahogyan láttak őt a mennybe emelkedni. A kérdés az, hogy mi történik a kettő között, tette fel a kérdést Roberto Pasolini kapucinus atya. A mi feladatunk, hogy felismerjük Krisztus visszatérésének ezt a titokzatos módját, amit csak is az ő teljes húsvéti misztériumában értelmezhetünk, ami a szenvedése, halála és feltámadása. Valójában éppen a húsvét az az út, amelyen keresztül testének tagjai, az egyház arra hivatottak, hogy láthatóvá tegyék magukat a világban. Vagyis Krisztus dicsőséges visszatérését az idők végén a történelemben megelőzi Isten gyermekeinek élő tanúságtétele, akik láthatóvá teszik az ő arcát, mint egy megtestesítik a szeretetét, és éppen ezáltal teszik jelenvalóvá eljövetelének titkát. Itt árul fel teát e titokzatos kifejezés mély értelme. Krisztus mennyből való visszatérése az ő testének, az a mi nekünk a menny felé való közeledésünkkel együtt valósul meg. Ez az ellentétes mozgás nem csak kozmológiai, hanem egzisztenciális szinten is érvényesül. Krisztus elhagyja a mi történelmi világunkat azért, hogy mi, törékeny emberek legyünk Isten élő jelenlétének jelei. A mester elmegy, hogy tanítványait saját magukon és bezártságaikon túlra vezesse oda, ahol türelemmel, önmagunkkal és testvéreinkkel harmóniában és szolidárisan lehet növekedni egészen a krisztusi teljesség mértékéig. Az evangélium karangja tehát tovább folytatódik a földön, annak pora és az ég között, fogalmazott Pasolini atya. Az Úr mennybe menetelével egyfajta hatalmú vákum keletkezett itt a földön, ám az Atyához való visszatérésében a keresztény közösség felismerte a lélek által egy mélyebb és bensőségesebb Isten kapcsolat elengedhetetlen feltételét, amely a testvéreknek nyújtott tanúságtételben és szolgálatban fejeződik ki. Hosszú időbe telik ennek a megértése. Mert szívünk sokszor kemény és érzéketlen marad, még a szeretet legnagyobb megnyilvánulása előtt is, állapította meg a szónok. Jézus missziós parancsa mennybe vétele előtt a Márk evangélium szerint így hangzik: menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. A kapucinus szónok ezután ennek a szónak, teremtmények, az értelmét próbálta megragadni. Az apostolok arra kapta küldetést, hogy mindenhova elmenjenek, és hogy Krisztus örömhírét ne csak minden embernek, hanem minden teremtménynek hirdessék. Ez a kibővített hallgatóság az Isten képére és hasonlatosságára teremtett emberek kategóriájához képest nem mer pusztán csak egy nyelvi fordulat. Az egyház történelmében nem ritkák azok az esetek, amikor bizonyos szentek állatoknak is hirdetik Isten országát, és különleges kapcsolatokat létesítenek velük. Szent Ferenc a madaraknak prédikál, Szent Antal a halaknak hirdeti a Krisztust, Remete Szent Antal kísérője egy disznó, Szent Benedeki a holló, Szent Rókusi a kutya. Miért fontos, hogy az evangélium hirdetése ne csak az embereknek, hanem a teremtményeknek is szóljon? Tette fel a kérdést a szónok. Azért, mert Krisztus mennybe menetele után a kozmoszban, a világ mindenségben kezdődött el az új és végső teremtés. Ebben a megújult rendben a teremtővel együtt mi is elmondhatnánk, milyen szép. Ha elfogadjuk a felhívást, hogy a teremtményekhez forduljunk, és őket is megszólítsuk, akkor kénytelen leszünk felismerni szépségüket és jóságukat, ahogyan ez gyakran történik, amikor megcsodálunk például egy virágot, vagy éppen megpihenünk egy fa árnyékában. ha másokra, mint emberekre tekintünk, megfeledkezve arról, hogy eredetileg ők is teremtmények, akkor könnyen ítélkezővé és fellengzőssé válhatunk velük szemben. Ezzel szemben a feladat, hogy az evangéliumot az új teremtés minden sarkába elvigyük, hála Istennek, sokkal pihentetőbb. Az első dolog, amit mindannyian elvárunk Istentől és a nevében beszélőktől, az soha nem egy meghívás, hogy valami jót vagy másfélét tegyenek, hanem hogy felismerjék, hogy mi is vagyunk mi, a saját fényeinkkel és árnyékainkkal. Az ige hirdetés arra irányul, ami Istennek fontos, ez pedig a másik életének elismerése és tisztelete, még mielőtt megváltoztatnánk azt. Ezzel a szerítséggel Jézus soha nem azt tekinti elsődlegesnek, hogy jót tegyen a másiknak, hanem mindenek előtt azt, hogy hirdesse. Milyen óriási jó már az is, hogy a másik egyszerűen csak van, létezik. Jézus az apostoloknak megadja a Szentleket és arra küldi őket, hogy legyenek tanúi a föld végső határáig. Ennek a küldetésnek azonban nem csak földrajzi, hanem antropológiai jelentősége is van. Az evangélium hirdetése a világ végéig nem csupán térben és időben értendő, hanem azt is jelenti, hogy óvatosan és tisztelettel kell behatolni minden állapot szívébe, elfogadva annak összetettségét. Evangéliumi bölcsességgel és lelkipásztori szeretettel kell élni az emberiség azon határain, ahol minden egyes ember egyediségének misztériuma feltárul és teret ad Isten csendes cselekvésének. Ez mély elkötelezettséget igényel a meghallgatás, az elfogadás és a megkülönböztetés terén. Olyan hozzáállást, amelynek semmi köze az etikai relativizmushoz vagy az általános teológiai ellaposodáshoz. Sokkal inkább arról van szó, hogy hűségesek maradjunk az evangélium szívéhez. A középpontba helyezve és megtartva minden egyes ember arcát, történetét, méltóságát, aki, még ha nem is tud róla, arra vár, hogy találkozzon Isten arcával. Aztán fedezzük fel, milyen módon lehetséges együtt haladni a mennyek országa felé, igyekezve eltávolítani mindent, ami akadályozhatja vagy gátolhatja az új emberiség ezen útját. Abban, hogy eltávolodtak attól, aki csak azért távolodott el tőlünk, hogy még inkább jelen legyen bennünk, az apostolok felfedezték, hogy a Mester követése most már a vele való közös élet és cselekvés lehetőségévé vált a Szentlélek ereje által. Így a magány rémuralma, amely az Édenkertben a csalással kezdődött, most örökre feloldódott. Az emberélet Isten igéjében, aki meghalt, eltemették, alászalt a poklokra, föltámadt és fölment a mennybe, az emberélet egyfajta tánca, olyan kettős mozgással változott, amely minden férfi és nő számára elérhető az ég alatt. Pontosan így történt, Isten úgy szeretett volna megszabadítani bennünket a bűntől és a haláltól, hogy lelkének ajándéka által új életbe vezetett be bennünket. Ahelyett, hogy befoltozta volna emberségünk szétszakadt vásznát, Istennek jónak tűnt feltárni, hogy abban kezdettől fogva egy isteni élet sorsa volt elrejtve, amelyet fel kell ismerni, be kell fogadni, és végül szabad és örömteli ragaszkodással vállalni kell. Zárta nagybőti prédikációját Roberto Pasolini kapucinus atya, a pápai ház szónoka. A Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 90.